Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
Köszöntünk minden kedves hallgatót, ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádión. November 18-a szerda reggel van, 4:42, és az utolsó pillanatban visszaért állomás helyére Mihálovics András.
El sem mozdult állomás helyéről a Gede Balázs, ezt azért árnyalnám ezt a képet, hogy az utolsó pillanatban.
Nem, volt 12 másodperc.
Hallottam, hogy még nagyon sír a gitárja valakinek, aha, és gondoltam, hogy még akkor néhány másodperc alatt kinyújtóztatom fáradt tagjaimat, mert értem, az ülőmunka az új cigaretta, úgyhogy akkor ülök le, amikor feltétlenül szükséges. 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez, úgyhogy lehet szórni minket információkkal, például közlekedésiekkel.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Kaptunk
hát
is.
Sajnos több baleset van,
igen,
amiről információt kaptunk. Az egyik az Üllői úton, igen, kifelé, az Eccleri út után a belső sávban. Ezek szerint a hallgatók is látják?
Hallgatók is látják, azt írják, hogy az Üllőn kifelé a határútnál a belső sávban 4 autó összecsúszott a belső sávban. Az emberek még mindig a két belső sávot használják, pedig már mind a három sáv használható, és igen, ez eredményezhetett olyan torlódást, ami balesethez vezetett.
Aztán baleset a Cinkotai úton, a Vidor utcánál, és egy harmadik baleset is van, az az Ajtósi Dürer sorban kifelé a Zicsi Géza utcánál, úgyhogy nagyon óvatosan közlekedjünk, kérjük szépen.
És akkor az a téma, amit beharangoztunk, privátbanki dolgokról fogunk beszélgetni, bizalmi vagyonkezelésről, de még a forintról is, mert hogy Plesinger Gyurával azért nem tudjuk megtenni, hogy nem beszélgetünk valamiféle piaci dologról, ugye ezt már megtettük jó párszor, most is az MKB Bank Private Banking igazgatója várakozik a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, jó reggelt a hallgatóknak is.
Na, nézzük akkor.
Működik ez a privátban, kezdjük talán ezzel a témával. Bevisznek nagy halom pénzt, és azt mondják nektek, hogy akkor jövök 3 év múlva, és addig
a kétszereséért. Igen.
Igen, van ilyen is. Én azért úgy közelíteném meg a privátbanki szolgáltatást. Nyilván van egy olyan általános megítélése ennek a szerviznek, hogy ez egy ilyen tündérporral behintett, ilyen exkluzív, kiváltságosoknak járó szolgáltatás. Én azért azt szeretném gondolni, hogy így 2020-ban a társadalmi érettségnek a mostani fokán azért ettől a megközelítéstől szerencsés, hogyha elrugaszkodunk. Számomra a privátbanki szolgáltatás alapvetően arról szól, hogy van egy bank, itt most jelesül ugye az MKB Bank, ez összegyűjti a legjobb termékeit, szolgáltatásait, és ezt csokorba rendezve kínálja föl, mint egy szolgáltatás csomagként azoknak az ügyfeleknek, akik kellően hosszú távon tudnak nélkülözni megtakarításokat, és mondjuk ezek a megtakarítások vannak akkorák, hogy ebből a szükségszerűen azért magasabb költségeket könnyedén ki lehet gazdálkodni. Tehát ennek egy logikus következménye, hogy nyilván a privátbanki szolgáltatás így a nagyobb megtakarításokra fókuszál, de hogy ez nem egy dogmatikus megközelítés, ezt azért szerettem volna itt a beszélgetés elején tisztázni. És hát amikor így a privátbankról beszélgetünk, én inkább próbálok majd azért abba az irányba elmozdulni, hogy olyan tapasztalatokat osszak itt meg a hallgatókkal, amit akár így a hétköznapokban is lehet alkalmazni, illetve hasznosítani.
Akkor ezt gondolom a vagyonkezelési oldalról jön inkább. Ugye mondhatjuk, hogy vannak a kényelmi szolgáltatások, lehet, hogy ez egy picit ez a tündérporosabb, és akkor van a vagyonkezelési, ahol pedig ugye a befektetési tanácsadás, portfóliókezelés, esetenként a bizalmi vagyonkezelés zajlik.
Így van, ezt a pont erre a három al kategóriára bontanám én, ami szakmai műhely munkánknak a lényegét. Ugye kezdve a befektetési tanácsadással, ugye ez talán az, ami a hallgatók számára is a legismertebb, leginkább evidens kiszolgálás. Itt semmi másról nincsen szó, mint hogy a privát bankár követi a piacokat, olvassa a híreket, és kifundál egy befektetési lehetőséget, amivel megkeresi az ügyfelet, átbeszélik ezt a lehetőséget, aztán ha tetszik az ügyfélnek, ilyen millás reggeli szóhasználattal éve, hogyha stimmel, akkor megkötik az ügyletet, ha pedig nem, akkor lehet tovább gondolkodni.
Ez bocsáss meg, ez kicsit leegyszerűsítő, ugye? Tehát ez nem ilyen one man show, hogy a privát bankár így mindent csinál, fölveszi az ügyféligényt, elvonul, kutat, visszajön az eredménnyel, hanem azért itt van egy ilyen hátország, aki
abszolút, ez... és ez egy nagyon fontos megjegyzés, ezt köszönöm szépen, hiszen nem tudnánk működni az elemzői csapat nélkül, nem tudnánk működni a termék támogató csapat nélkül, nem tudnánk működni a kereskedők nélkül, akik azért nap 10-12 órában a piac előtt ülnek. Tehát a privátbankár kezében, fejében nagyon sok társterület tudása összpontosul, ez így van.
Nos, és hát akkor igen, befektetési tanácsadás, tehát azért mégis közvetlen kapcsolatban a privát bankár van ugye az ügyfélel, ő adja át ezeket az eredményeket, amit itt a munkatársakkal karöltve kihoznak, és akkor ezt vagy elfogadja az ügyfél, vagy nem? Tehát ez azért még mindig az ő döntése.
Ez befektetési tanács, tehát amikor erről a kategóriáról beszélünk, hogy befektetési tanácsadás, ez abszolút az ügyfél döntése. Itt a privát bankár konzulensi szerepet játszik. Van egy velünk szemben megfogalmazott várakozás, hogy hát lássunk a jövőbe, és mondjuk meg azt, hogy majd mi lesz a piacokon. Ezt a feltételezést, hogy mi ezzel a képességgel rendelkezünk, én itt most élőben a Millás reggeliben sajnos cáfolni vagyok kénytelen.
Igen.
Nem látunk a jövőbe egyáltalán. Most viccet félretéve, én dolgoztam elemzőként, így ha nem tudom, hogy milyen siker rátával, de hogyha visszamérnének és azt mondanák, hogy valahol 52-55% között volt a találati arány, amin azzal őszintén nagyon boldog lennék. Már csak azért is, mert hogy itt jönne be a privátbankár szerepének az ő lényege. A privátbankár tud segíteni a helyes kockázatkezelésben. Tehát megfelelő módon tud befektetési tanácsot adni, egy nyerő pozíció esetleges zárásával, vagy inkább, százszor inkább azt javaslom, hogy a jó pozíciók életben tartásával tud segíteni, tudja jelezni azt, hogy mikor kell esetleg a 48%-ból eső nem jó ötletet elhagynunk, és inkább zárni a pozíciót, mert ilyen is, ugye a számokból következik, hogy ezért elég gyakran van. Szerintem egy pénzügyekkel nem életvitelszerűen foglalkozó befektető, ugye ennek tudományos alapja is van, ez a befektetői pszichológia kérdéskör, egyszerűen az érzelmi hatások dzsungelében elvész egy ilyen helyzetben, amikor ilyen döntési helyzet van, és ebben rengeteget tud segíteni egy privátbankár.
Uh-huh. Mi a helyzet a portfólió kezeléssel? Ez is időnként benne van az ajánlatokban, de a magyar ügyfelek vannak annyira, hogy mondjam, kockázatkerülők, hogy azt mondják, hogy itt van a pénzem, állítsatok össze, kedves privátbankárok, egy portfóliót, nagyjából...
De konzervatív legyen ám. De
konzervatív legyen, viszont jó sokat hozzon. Tehát ez a kicsit BMW, használt BMW vásárlás, hogy keveset futott meg kimért állapotban 1 millióért.
Igen, hát a portfólió kezelés, mint szolgáltatás létezik a hazai piacon. A legtöbb banknál ez elérhető, ez nincs ez másként az MKB-nál sem. Viszont való igaz, hogy ennek a szolgáltatásnak a penetrációja az jóval-jóval kisebb, mint akár az európai nagy átlag. Ennek nyilván hosszan lehetne elemezni, ecsetelni az okai, de szerintem mindenki belátja azt, hogy azért egy ilyen mandátum, amit egy portfóliókezelés jelent, azért az a bizalomnak már egy még emelkedettebb szintjét feltételezi, mint az előbb átbeszélt befektetési tanácsadás. Itt tényleg arról van szó, amit a felvezetőben is mondtatok, hogy jön az ügyfél, azt mondja, hogy itt van ennyi pénz, meghatalmazlak titeket, hogy ezt kezeljétek, és akkor találkozunk decemberben. Ugye az, hogy átadja valaki a vagyonkezelésnek a jogát, ez azért nyilván fölébreszti azokat az ösztönöket, amikre az előbb utaltam, senki nem szeret veszíteni, senki nem szereti a kontrollt elveszíteni a pénzügyei fölött. Tehát pontosan emiatt vannak tényleg elég komplikált helyzetben a vagyonkezelők maguk, hiszen ahogy ezt említettétek is, sokszor egy ilyen portfóliókezelői mandátum rengeteg megkötéssel együtt jár. Tehát egy ügyfél meghatározhatja, hogy milyen devizában, mennyire kockázatos eszközbe helyezheti el az ő vagyonkezelt pénzét az erre dedikált vagyonkezelő, ami innentől kezdve a vagyonkezelő mozgásterét rendkívüli módon korlátozza. És hát aztán ez az ördögi kör eredményezi azt, hogy nagyon sokszor egyszerűen képtelen a vagyonkezelő olyan hozamot produkálni, ami viszont attraktív, meg elfogadható a megbízónak. Tehát valahol itt ragad be szerintem a hazai piacon a rendszer, nyilván mindkét oldalnak, tehát az ügyfeleknek és a vagyonkezelőknek is, ahogy mondjam, közelíteni kéne az álláspontokat.
Itt hát de akkor mi van a bizalmi vagyonkezeléssel? Hát az meg még egy lépés azon az úton, amin még el se akartunk indulni.
Így van, még hogyha a vagyonkezelés mint koncepcióhoz egyáltalán még annyit hagy fűzzek hozzá, hogy ha én itt kiteszek az asztalra két lehetőséget, hogy 50%-ot esett egy részvény, illetve van egy vagyonkezelő, aki 50%-ot veszített. Az 50%-os áresésen átesett részvényre a befektetők ráugranak, hogy jaj, de olcsó, jaj, de jó. Uh-huh. Ha meg megmutatom a másik kezem, hogy itt van a vagyonkezelő, aki 50%-ot veszített, az életben nem fog vele soha senki szóba állni. Tehát teljesen más a percepciója egy sima befektetés, neki, illetve más a vagyonkezelésnek. És itt ugye aztán szóba a bizalmi vagyonkezelésre áttérve, ugye azok számára, mert ez azért a hazai sajtóban még egy viszonylag marginálisan kezelt téma, bár úgy tudom, hogy a Milles reggeli foglalkozik.
Nálunk, igen, megjelenik. Mi mindennel.
Hát ez nagyon, nagyon helyes és előremutató. Tehát a hallgatók nyilván pontosan tudják, hogy itt azért elsősorban nem egy pénzügyi, hanem jogi struktúráról van szó a bizalmi vagyonkezelés tekintetében. Ugye az amerikai filmekből jól ismert trustokat lehet már Magyarországon is létrehozni. Van egy félreértés talán azzal kapcsolatban, hogy a bizalmi vagyonkezelők és a privát bankok versenytársai egymásnak. Én azt tudom mondani, hogy ez épp az ellenkezője igaz, az én személyes tapasztalatom szerint. Ez a két szolgáltatás gyönyörű szépen egészíti ki egymást. A privát bankokkal szemben egyre inkább elvárás, és az elmúlt években ez már nagyon explicit módon megfogalmazódott, hogy vegyünk részt a családi vagyontervezésben. Én nem nagyon szeretem ezeket a kifejezéseket, hogy örökítés, meg generációváltás, mert szerintem nem ez a lényeg. Zárójelbe jegyzem meg, hogy szeretnék én majd annyira aktív és tetrekész lenni, mint sok 70 év fölötti, mai napig aktív ügyfelünk, tehát én nem a generációváltás oldaláról fognám meg ezt a kérdést, sokkal inkább onnan, hogy tud egy család együtt dolgozni a vagyon megőrzésén, fenntartásán a következő generációkon keresztül. Na és ezt a tudást egy pénzügyi téren pallérozott, vagy pallérozni kívánó privátbank jogi oldalról nem nagyon fogja tudni nyújtani. Tehát ehhez kellenek a bizalmi vagyonkezelők, hogy a jogi struktúrát megteremtsék, és velük együttműködve a pénzügyi döntések meghozatalába tud egy privátbank támogatást nyújtani.
Nagyon jó, hogy ezt átnéztük veled, és hát ahogy mondtuk, hogy a veled azért jó sokat piacozunk, szeretjük, amikor véleményt formálsz erről. Most talán a forint lenne az, ami egy ilyen nagyon izgalmas történet, már csak azért is, ugye, mert megindult az új csúcsa felé az euró forint, vagy mélypontja felé a forint, illetve miért fordult meg? Mert hogy kis híján át is vitte, ahol ugye az úgynevezett Uncharted territoriba lépve már bármi megtörténhet vele, akár különböző már emlegetett magas árfolyamok. Most kicsit visszahúzódott, mik a kilátások? Tehát, hogy mi okozza a gyengülést, miért nem szeretik, ha nem szeretik a befektetők, miért fordult vissza, és mi lehet a folytatás?
Hát való igaz, hogy nekem szívem csücske a devizapiacot, ott tényleg nem lehet unatkozni, tehát akit egy picit is érdekelnek. Igen. A pénzügyek, meg a piacok kezdi a devizákkal, mert mindig van esemény. A forint esetében meg az elmúlt egy-két hét különösen izgalmas volt. Ugye a múlt héten, és én azt gondolom, hogy azért elsősorban az amerikai választási eredmények látszólagos konszolidációjának, ezt ennél nem tudom messzebben megfogalmazni, illetve a vakcinával kapcsolatos híreknek köszönhetően volt egy általános nemzetközi optimista hangulat, ami így ökölszabály szerint a fejlődő piaci devizákra is általában pozitívan hat, és ennek hatására a forint is első lépésben tudott árnyalatnyira erősödni. És akkor itt állnék meg egy pillanatra, tudom, hogy időszűkében vagyunk, ezért nagyon össze szeretném ezt megragadni, hogy a forint ellen rengetegen spekuláltak, főleg külföldiek. Tehát nagyon nagy volt az úgynevezett piaci kitettség, a piaci pozicionáltság. Egy egészen pici visszamozdulás is elég volt ahhoz, hogy a leggyengébb kezek, vagy akik legrégebb óta tartották az euró pozíciókat a forinttal szemben, azt mondják, hogy köszönik szépen, ők eleget láttak, most egy picit elhagyják a piacot. Ahogy ők megjelentek euró eladóként, nyilván megint egy picit lejjebb nyomták az euróforint árfolyamot, ott megint volt egy kör, aki azt mondta, hogy akkor köszönte szépen, eleget látott, ők is eladták az eurót, és akkor ez elindít egy ilyen láncreakciót, amit én úgy fogalmaznék meg, hogy a piac ezáltal megtisztult, egy picit a pozicionáltság csökkent. De szó nincsen arról, hogy a piac, az én véleményem szerint legalábbis, hogy a piac megkedvelte volna a forintot.
Tehát az értékítélete nem változott a befektetőknek, egy technikai folyamat zajlott le.
Így van, én azt gondolom, hogy egész egyszerűen profitot realizáltak régen tartott pozíciókon, és az én megérzésem vagy véleményem az az, hogy mivel nem változott érdemben a kamat helyzet, illetve az inflációs kép, vagy legalábbis a bizalom a kamat-infláció viszony tekintetében, ezért a gyanúm az, hogy vissza fognak épülni ezek a pozíciók, ha még nem indultak el. És akkor még egy mondatot akkor ide szúrnék, és ezzel érnék a gondolatmenet végére, hogy egyrészt hát most már tényleg úgy tűnik, hogy a biztos Biden győzelem általában a fejlődő piaci devizákra, különösen Ázsiában, Mexikóban pozitívan fog hatni. Tehát valamilyen oldalszele, én azt gondolom, hogy a forintot is elérheti ennek a pozitív hatásnak. Tehát ezért mondjuk egy euro-forint viszonylatban én ezeket az uncharted territorikat, ezeket a 3,70 fölötti árfolyamokat jóval kisebb valószínűségűnek gondolom, mint egy pár héttel ezelőtt. Viszont mivel az előbb utaltam rá, hogy szerintem nem változott a forinttal szembeni megítélés érdemben, a régiós devizák között én továbbra is alul teljesítőnek várom a forintot. Ezzel hozzáteszem, nem mondtam nagyot, mert a múlt heti belpolitikai események miatt ugye belengedte Magyarország a vétót. Az zlotyi forint...
Az nem támogatja az erősödést.
Nem, de nagyon furcsa, hogy ugye a lengyelek is hasonló állásponton vannak. A forint mégis jelentősen gyengült, még a zlotyival szemben is, mutatván azért a sérülékenységét. Tehát 1,5%-os forint gyengülést tapasztaltunk az zlotyival szemben, tehát én azt gondolom, hogy nem tűntek el a felhők a forint fölül. Egy picit talán a nemzetközi hangulat miatt enyhült a nyomás, de továbbra is alul teljesítésre számítok.
Gyula, nagyon szépen köszönjük, mint mindig.
Egy élmény volt, tényleg.
Nagyon hasznos információkat kaptam.
Talán benne maradtunk még az időbe épp, hogy
abszolút. Köszi még egyszer, jó munkát, szép napot.
Köszönöm, sziasztok mindenki.
Plesinger Gyulával, az MKB Private Banking igazgatójával beszélgettünk. Rannunk tovább.
Valáskám, egy breakinget tarthatnék?
Persze.
Megfontos.
A breakinget mindig.
Szembe jött az Omega hivatalos Facebook oldalán egy elég szörnyű hír. Idézem, most még próbálom, a magyar sajtótermékek még nem vették át, mindössze 22 perce került ki egy bejegyzés. Megrendülve tudatjuk, hogy Benkő Laci, az Omega együttes alapítója hosszas betegség után elhunyt. A magyar rockzene meghatározó alakját rajongók és tisztelők milliói gyászolják itthon és külföldön. Hiába valóak a szavak, fájó a csend, döbbenten idézzük fel életművét, zenéjét, szeretetteljes mosolyát. Benkő Laci örökre velünk marad. Tehát ez az információ.
Jó, már amikor elkezdted mondani, hogy honnan van, már összeugrott a gyomrom.
Hivatalos Facebook oldalán.
Hát olvasom. Ez nagyon szomorú.
Igen.
Hírek után folytatjuk.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.